Sziasztok! Fedor Anna vagyok, evolúcióbiológus és babaalvás tanácsadó. Ez pedig a Nem alszik a baba podcast. Ezt az epizódot a Vodafone Podcast Pioneers programja támogatja. A mai epizódban arról lesz szó, hogy azt az előző részben ígértem, hogy mit csináljunk, ha hajnalban ébreszt a baba, vagyis mit csináljunk, hogyha reggel túl korán ébred föl, túl korán szeretné megkezdeni a napot. Ez egy tipikus alvás probléma, és mint minden alvás problémát, a PISZ módszer szerint minden alvás problémának úgy találhatjuk meg a megoldását, ha végigmegyünk 5 lépésen. A PISZ módszert leírom a könyvemben részletesen, aminek az a címe, hogy Mint a bunda és a park kiadónál jelent meg a múlt hónapban. És a lényege az az, hogy minden egyes lépéssel egy alvásblokkolót iktatunk ki. Ezek az alvásblokkolók a következők, az irreális elvárások, a nem megfelelő napirend, a nem megfelelő esti rutin, a nem megfelelő alvókörnyezet, és a nem kívánatos vagy nem megfelelő alvási asszociációk. Az alvás problémáknál ugye a szülők nagyon sokszor azt várják, hogy ők elmondják, hogy hogyan viselkedik a gyerek, mik a problémák, és abból diagnosztizálja az alvás szakértő azt, hogy mi okozza ezt a problémát, és ezt hogyan lehet megszüntetni. Tehát, mint egy ilyen orvosi diagnózis, a tünetekből próbáljuk meg a kezelést, a probléma okát és a kezelést kitalálni. Viszont az alvás problémák nagy része az elég komplex, tehát több oka is van általában, nem csak egy-egy dologra visszavezethető, és a legtöbbször nem is lehet megmondani az egyes problémákból, hogy mi okozza őket. Tehát alvás problémák azok ilyenek, mint például, hogy túl korán ébred a baba, nehéz elaltatni, túl sokat síraltatás közben, túl sokszor ébred fel éjszaka, nehéz napközben letenni, aludni, stb. Ezek az alvás problémák általában nem is járnak egyedül, hanem általában egyszerre több is van, és ezeknek a kombinációjából nagyon nehéz megmondani, hogy mi lehet az alvás probléma oka, és éppen ezért találtam ki a PISZ módszert, aminek a lényege az az, hogy végigmegyünk ezen az 5 lépésen, és nem a problémákra fókuszálunk, hanem azokra a dolgokra, amik a problémákat okozhatják, és ezeket egyenként kiiktatjuk, akkor ki fog derülni, hogy melyik okozta a problémát, és igazából egyébként is az a legjobb, hogyha egyenként végigmegyünk rajtuk, mert az egészséges alvásnak a feltételei ezek a dolgok, ezek a lépések, és akkor biztosíthatjuk azt, hogy minden meglegyen ahhoz, hogy a baba a lehető legjobban aludjon. Tehát a lehető legjobban ahhoz, ami az ő életkorában, az ő temperamentumával megvalósítható. És akkor nézzük ezt az 5 lépést, most speciálisan a korai ébredéssel kapcsolatban. Az első lépésnek az a neve, hogy problémák és célok. Ja igen, elfelejtettem mondani, hogy a peace az egy betűszó, ugye az angol béke szót, angolul békét jelent, tehát az 5 lépés az 5 betű kezdőbetűjével fog kezdődni, tehát az első a P, a problémák és célok. A második az E, elég jó napirend, a harmadik az A, alvásra hangoló esti rutin, a negyedik a C, a csend és sötétség, és az ötödik megint E, elfogadható alvási asszociációk, és akkor most menjünk végig ezeken, és nézzük meg, hogy a korai ébredéssel kapcsolatban ezek hogy néznek ki. Tehát az első lépés, problémák és célok. Ez a lépés arról szól, hogy megnézzük, hogy milyen problémák vannak. Ugye én ezeken szoktam végigmenni az alvás konzultáción is, tehát hogyha egy szülő jön, akkor kikérdezem, hogy szerinte mik jelentenek problémát, neki mik jelentenek problémát a gyerek alvásával kapcsolatban, és ennek függvényében, illetve hát a gyerek életkorának, temperamentumának függvényében, milyen célokat érdemes kitűzni. Tehát itt az a lényeg, hogy reális célokat tűzzünk ki, néha ugye itt inkább a szülőt érdemes kócsolni egy kicsit, hogy ráébredjen, hogy mi az, ami reális és nem reális egy adott életkorú kisbabánál, és hogy olyan célokat tűzünk ki, amik megvalósíthatóak, hogy ne érje csalódás utána. Tehát a korai ébredés az tipikusan egy olyan probléma, ahol a szülők azért sokszor tévednek. Egyébként ez az egyik, talán az egyetlen ilyen. A gyakori ébredésekkel szinte a legtöbbször a szülők inkább túl alacsony elvárásokat tűznek ki, ugyanígy a napirenddel kapcsolatban, stb. De a korai ébredés az egy olyan dolog, ami a legtöbb szülőnek egy elég nagy fájdalompont, elég kellemetlen. Pláne ugye, hogyha a szülői jeli bagoly volt. Itt ugye azt érdemes tudni, hogy a kisbabáknak a napi ritmusa az a külső környezethez jó esetben, hogyha ugye ez az egészséges alvás alapja, hogy szinkronizálva legyen. Vagyis akkor legyen ébren a baba, amikor fent van a nap. Tehát, hogy a természetes környezethez alkalmazkodjon a napi ritmus, és ne pedig éjszakai műszakban legyen ébren a baba. Egyébként még ez is előfordulhat, de leginkább csak újszülötteknél szokott lenni, és ha minden jól megy, akkor azért ez pár hónapos korra kinövik a gyerekek, majd talán erről is fogok csinálni egy epizódot, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban csinálni, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. De tegyük fel, hogy a gyerek cirkadián ritmusa, vagyis napi ritmusa, a szinkronban van a környezettel. Ez ugye azt jelenti, hogy a legtöbb baba szeret korán ébredni. Ez a korán mit jelent? Ugye ízlések és pofonok, de azért a legtöbb esetben ez 6 és 8 óra közötti időpontot jelent. Tehát, ez itt most a problémák és célokat PISZ első lépésével kapcsolatban ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogyha a baba mondjuk nem ébred 6 óra előtt, akkor ehhez nem érdemes hozzányúlni. Tehát lehet, hogy a szülőnek túl korainak tűnik a 6 óra, de ez igenis jó és egészséges egy gyerek számára. Ilyenkor inkább azt szoktam tanácsolni, hogy a szülő próbáljon meg a saját napi ritmusán igazítani egy kicsit, ugyanis mi történik, a szülő lefekteti a gyereket este, és utána kezd bele a magánéletbe, ebbe beletartozik egy csomószor a filmnézés, telefonozás, kütyüzés, ami pedig ébren tartja a szülőt. Tehát ugye a szülő már nem a környezethez fog alkalmazkodni, nem a napjárásához fog alkalmazkodni, hanem a saját telefonozásához, ugyanis a telefon és a laptop képernyője, és még a egyéb mesterséges fények is, tehát akár egy lámpa, még egy éjjeli lámpa is, blokkolja a melatonin termelést, tehát akadályozni fogja azt, hogy a szülő elálmosodjon és elaludjon. Tehát ez elrontja a napi ritmust. Ezért ilyenkor azt szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy inkább ők próbáljanak meg kicsit korábban lefeküdni, és ha azt mondják, hogy ez nekik nem megy, akkor próbálják meg a különböző elektronikus eszközeiket kikapcsolni legalább egy órával az elalvás előtt, illetve az egyéb fényeket is csökkentsék a lakásban, hogy könnyebben tudjanak elaludni. Igen ám, de akkor mi van azzal, hogy sokan mondják, hogy de hát a mediterrán országokban ott ugye éjjel 11-ig fönt vannak, rohangálnak az utcán a gyerekek, legalábbis ezt szoktuk látni ugye nyaraláskor mondjuk Olaszországban, hogy a családok nyugodtan vacsoráznak még 10-11-kor, és hát ki tudja akkor hánykor fekszenek a gyerekek. Volt egy anyuka, aki konzultációra jött hozzám, egy magyar anyuka, aki most Olaszországban él, és őt alaposan kikérdeztem erről a dologról. Egyrészt ez valóban igaz, hogy egy eltolt napi ritmusban élnek az olaszok, és ennek megfelelően a gyerekeik is. Ugyanakkor ez azért nem annyira extrém, mint ahogy azt néha gondoljuk, az alapján, amit egy-egy ilyen nyaralós napon látunk. Tehát azt mondta, hogy a legtöbb szülő ahhoz alkalmazkodik, hogy az apák a munkahelyükről 8 után érnek haza. Ugyanis a munka eleve később kezdődik, 9-10 körül kezdődik, és van egy ebédszünet is, ami szintén változó hosszúságú, de akár 1-2 óra hosszú is lehet. Ilyenkor a dolgozó apák mondjuk egy ilyen tipikus felállásban, hogy az anyuka otthon van a kisgyerekekkel, az apa pedig dolgozik, nyilván nem minden család ilyen, szóval, hogy itt is vannak különbségek, de ilyenkor ugye az apa munkaideje este 8-ig kitolódik, és csak későn ér haza. Tehát egy 7-8 körül fekvő baba, ha a baba 7-8 körül feküdne, az azt jelenteni, hogy nem találkozna az apjával. Tehát azt szokták csinálni, hogy akkor miután hazajön az apa, általában otthon vacsoráznak, tehát akármennyire is azt látjuk, hogy tele vannak a vendéglők, a legtöbb család azért otthon vacsorázik, és nyilván rendszeresen eljárnak étterembe, mi azt látjuk, de nem azt jelenti, hogy mindenki minden este étteremben eszik. Tehát a legtöbben otthon vacsoráznak, és azután fektetik le a gyereket. Illetve, ha jó idő van nyárban, pláne ha nyári szünet, akkor ilyenkor még el szoktak menni sétálni. De ez is nem arra kell gondolni, hogy 2 órát sétálnak, hanem arra, hogy vacsora után lemennek 1 fél órára a ház köré, és ugye ez a szociális élet része, mert akkor ilyenkor találkoznak az ismerőseikkel, szomszédaikkal. Viszont a legtöbb gyerek még így is azért 9-10 körül ágyban van a legtöbb napon, nyilván nem mindig, de a legtöbb napon. És a gyerekeknek a dolga, ugye az iskola, ez is alkalmazkodik ehhez az életmódhoz, mert az is később kezdődik, tehát náluk 9-kor kezdődik az iskola, ezért valószínűleg a legtöbb gyerek a legtöbb napon tud eleget aludni. Illetve az is lehet, hogy nem. És az is lehet, hogy ez az életmód kevésbé egészséges, mert kevésbé van szinkronizálva a környezettel, ugyanakkor mindig az összes életmódbeli kérdésnél ugye a pro és kontra érveket kell mérlegre vetni, és megnézni azt, hogy mi az, ami összességében jobb mindenféle szempontot egybevetve. Tehát lehet, hogy egy picit többet aludna a gyerek, lehet, hogy egy picit egészségesebb lenne az életmód, ha korábban fektetnék a gyerekeket, viszont akkor nem találkoznának az apjukkal, ami összességében nem éri meg. Na, egy másik példa, és bocsánat, és akkor még visszafogok erre az olasz életmódra térni olyan szempontból, hogy hogyan lehet az egész napi rendet eltolni. Tehát ugye azt látjuk, hogy az olaszoknál nem csak az ébredés van eltolva, tehát nem csak arról van szó, hogy tovább alszanak az olasz gyerekek, hanem később is fekszenek, illetve az egész család egész életmódja el van tolva, és ezzel kapcsolatban, az életmód eltolással kapcsolatban, vagy a bocsánat, a napirend eltolással járó életmódról a következő epizódban lesz rész, majd ami a téli időszámításról fog szólni. Na, és akkor még egy dolog a reggeli ébredéssel, túlkorai ébredéssel kapcsolatban, hogy ez mennyire reális cél. Olvastam egy tanulmányt, amiben a világ különböző részein élő családok alvását hasonlították össze, illetve a gyerekek, leginkább a gyerekek alvását hasonlították össze, és azt találták, hogy azért elég különböző napi rendek vannak ugye a világ különböző részein, mint például az olaszoknál is, de a két szélsőség az Amerika és Japán volt, ha jól emlékszem. Amerikában ugye a klasszikusan a 6, este 6 és 8 közötti fekvési időpontot javasolják. Japánban viszont jóval később, 2-3 órával később, akár 10 és éjfél között is szokták fektetni a egészen pici babákat is, de a kisgyerekeket is. Tehát náluk ez a családi ritmus része, hogy sokáig együtt vannak. Tehát a fekvésben akár 3-4 óra különbség is lehet. Viszont azt találták a kutatók, hogy az ébredési időpontban sokkal kevesebb a különbség, tehát nyilván a japán gyerekek picit később kelnek, mint az amerikai gyerekek, de nem 3-4 órával, hanem csak 1-2 órával, vagy még kevesebbel. Mit jelent ez? Ez annyit jelent, hogy a japán gyerekek egész egyszerűen annyival kevesebbet alszanak. Tehát akár 1-2 órával kevesebbet is alhatnak, mint az amerikai gyerekek. És nyilván így is túlélnek, így is tudnak viszonylag egészséges életet élni, de azért az alváskutatás az azt mondja, hogy az igazán optimális az az, hogyha eleget alszunk éjszaka is, és mint ebből a kutatásból kiderült, ez leginkább úgy valósítható meg, hogyha időben fekszenek a gyerekek, hiszen az ébredésük időpontja az kevésbé flexibilis. Ugye az elalvásuk időpontját azt elég jól tudják a szülők befolyásolni azzal, hogy ébren tartják a gyerekeket, viszont az ébredés időpontját kevésbé lehet befolyásolni, és ez itt térünk vissza az eredeti témához, tehát ez a tanulmány azt mutatja, hogy az ébredés függetlenül attól szinte, hogy mikor fektetjük a gyereket, kevésbé befolyásolható. Tehát, hogyha nem, az a nagyon korai, tényleg nem túlzottan korai, nem hajnali 4, vagy akár hajnali 5, illetve hogyha valamilyen módon beilleszthető a szülő és a család életébe, akkor nem érdemes megváltoztatni. Úgyhogy a következőkben arról fogok beszélni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a gyerek 5-kor kell, vagy 4-kor kell. És persze van, akinek még az 5 óra is belefér, vannak olyan szülők, meg olyan családok, akiknek ez a jó, de ha nem fér bele, akkor hogyan lehet ezen változtatni. Oké, tehát akkor ez volt az első pont, problémák és célok. A második pont az elég jó napirend. Hogyan okozhat a napirend, egy rossz napirend, túl korai ébredést? Kétféle módon. És ez a kettő az látszólag egymásnak ellentmondó lesz, de mégis van benne logika. Az első mód az az, amikor a babának olyan a napirendje, hogy nincs elég ideje aludni. Vagy azért, mert túl későn fekszik, vagy pedig azért, mert túl rövidek a nappali alvásai. És ez túlfáradáshoz vezet. Túlfáradáshoz még az is vezethet, hogyha esetleg túl sok az ébrenléti idő, tehát az ébrenléti ablak túl hosszú két alvás között, tehát egy nappali alvás és az esti fekvés, vagy két nappali alvás között túl hosszú az ébrenléti ablak, akkor ez is túlfáradáshoz vezet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy túlfáradás az egy, tehát gyakorlatilag a fáradtság, a kialvatlanság, az egy stresszforrás, mint ahogy nekünk is stresszforrás, a gyerekeknek is stresszforrás, és ez megemeli a stresszhormonok szintjét a szervezetben. Most ezeknek az a tulajdonsága például a kortizolnak, hogy nem fog hirtelen lecsökkenni, ahogy elalszunk. Tehát hiába fekszik le este a baba, hogyha ő előtte túlfáradt, akkor ez a hormonszint, ez megemelkedve marad egy jó ideig. Néha akár egy-két nap is kellhet ahhoz, hogy egy ilyen nagyobb alvás kimaradásnak a hatása elmúljon. És sajnos ez azt okozza paradox módon, hogy felületesebben fog aludni a baba, tehát még hogyha ugyanannyit alszik is, kevésbé fogja kipihenni magát, illetve a felületes alvás miatt többször fog ébredni éjszaka, és itt kanyarodunk vissza megint az eredeti témához, korábban fog kelni. Tehát nagyon egyszerűen egy túlfáradás miatt, egy kialvatlanság miatt még kevesebbet fog aludni, és túl korán fog ébredni a baba. És itt megint bejön ugye a korábbi fektetés, tehát hogyan tudjuk megoldani, hogy a baba többet aludjon, egyszerűen egy korábbi fektetéssel, és ez nagyon sokszor megoldja a korai kelés problémáját. Ez általában nem egy túl népszerű tanács, mert a szülők azt gondolják, attól félnek, hogy korábban fogják fektetni a babát, akkor még korábban fog felébredni, és ez aztán már teljesen elviselhetetlen lesz. Itt általában egy fél órával, egy órával korábbi fektetésre kell gondolni, és hogyha a szülő félelme beválik, és tényleg korábban kell a baba, hát akkor maximum a legközelebb megint később fektetjük, de egyébként nem ez szokott történni, hanem a legtöbbször tényleg az szokott lenni, hogy egy fél órával korábban fektetik a babát, nem lesz olyan fáradt, mélyebben fog aludni, és reggel később fog kelni. Egy másik ok, ami miatt ez a tanács bejöhet, az pedig az, hogy a korábbi fektetéssel, akár egy fél órával korábbi fektetéssel, plusz egy alvási ciklus belefér az éjszakába. És egy alvási ciklus az ugye a életkortól függő, ugye 3-4 óra és másfél óra között van, tegyük fel, hogy egy óra egy alvási ciklus, mondjuk egy éves korban, akkor ez azt jelenti, hogy plusz egy alvási ciklus belefér az éjszakába, hogy ennek ugye a fele az esti fektetés miatti fél óra, tehát a korábbi fektetés miatti fél óra, és még plusz fél órával tovább fog aludni a baba. Tehát így lehet mondjuk egy reggeli 6-os ébredésből egy reggeli 6:30-os ébredés, egyszerűen azzal, hogy fél órával korábban fektettük le a babát. Jó, tehát éppen ezért a napi rend változtatása a legtöbbször, ha túl korán ébred a baba, akkor azt javaslom, hogy fektessék korábban. Ezt olyankor szoktam javasolni, hogyha azt gyanítom, hogy a baba nem alszik eleget. Ugye itt meg lehet nézni különböző táblázatokat, hogy milyen alvás mennyiség ajánlott különböző életkorokban, és érdemes ehhez tartani magunkat. Persze ezek a táblázatok általában valamilyen tollig intervallumot adnak meg, tehát egy adott életkorban, mondjuk újszülötteknél mondjuk 12-15 óra között, egy éves korig 12-től 15 óra között az ajánlott alvásmennyiség. Ha ebben benne van a baba, akkor még mindig lehet, ugye, hogy mondjuk 12 órát alszik, benne van az ajánlottban, de még így is az neki kevés, hiszen neki a személyesen, neki a speciális egyedi alvás igénye az egy kicsit több, tehát lehet, hogy mondjuk inkább a 14-15 óra felé húz. Ez pedig abból lehet megállapítani, hogy hogyan viselkedik napközben. Tehát, hogyha napközben általában élénk, figyelmes, jókedvű a baba, akkor feltételezhetjük, hogy van annyi, kap annyi alvást, amennyire szüksége van. Ha viszont inkább nyűgös, sokat bambul, nem tud koncentrálni, nem tud figyelni, elhúzódik az ingerektől, nem szívesen megy társaságba, stb. Nyilván ezek egyenként más dolgok miatt is lehetnek, de hogyha ez általában jellemző, akkor valószínű, hogy nem alszik eleget a baba. A másik ilyen jel lehet, hogy nem alszik eleget, az, hogyha hétköznap sokszor kell ébreszteni. Ugye ez inkább óvodásoknál szokott előfordulni, akiknek időre be kell már érniük az oviba, illetve nyilván, hogyha a szülőnek be kell érnie időre munkába, akkor előfordulhat, hogy föl kell ébreszteni reggel a gyereket. És ilyenkor, hogyha ez a hét legtöbb napján így van, tehát ébreszteni kell, az azt jelenti, hogy nem alszik eleget. Ugyanígy, hogyha hétvégén többet alszik a gyerek, tehát tovább alszik, az szintén azt jelenti, hogy hétközben ő alváshiányt halmozott fel. Na, és akkor egy ezzel ellentmondó tanács, hogy sokszor azért ébred túl korán a gyerek, mert egyszerűen túl korán fekszik le. Tehát ez olyankor fordul ugye elő, hogyha eleget alszik a baba, tehát ilyenkor, ha eleget alszik, akkor egy még korábbi fektetés az nem fog segíteni, hanem akkor éppen, hogy későbbre kell tolni az esti fektetést. Viszont ez nem lesz elég, hanem az egész napi rendet el kell tolni. Tehát ha a szülő azt szeretné, hogy korábban, hogy később ébredjen a baba, akkor az egész napi rendet el lehet tolni, ami hasonlóan a téli-nyári időszámításkori napi rend eltoláshoz hasonlóan működik. Erről a következő epizódban lesz szó. Tehát a napi rend eltolása akkor segíthet, hogyha egyébként eleget aludt a baba, és akkor itt megint az irreális elvárásokhoz térhetünk vissza, tehát sokszor ez ugye azt jelenti, hogy a szülő azt várja el, hogy túl sokat aludjon a baba éjszaka, tehát egy korai, túl korai fektetés, és egy túl késői ébredést, és összességében túl hosszú éjszakai alvást vár el. Itt az ökölszabály, de tényleg csak ökölszabály, ez annyi, hogy egy minimum 10 óra alvás éjszaka elvárható 3 éves korig, és mondjuk a 12 óránál több az pedig nem igazán elvárható szinte semmelyik életkorban, úgyhogy nagyjából ekközé a kettő közé érdemes belőni az elvárásainkat. És akkor a napirendhez tartoznak még egyéb dolgok. Tehát a napirendben ugye nem csak az alvások, nem csak az esti fekvés, reggeli ébredés, nappali alvások vannak benne, hanem benne van minden más is, amit napközben csinálunk. Hogy mikor mozgunk, mikor megyünk szabad levegőre, mennyi napfényt látunk, mikor eszünk, mit eszünk, stb. Hogyan tudják ezek befolyásolni a reggeli ébredést? Tehát például, hogyha nagyobb fizikai aktivitást fejtünk ki este, ez mit jelent gyerekeknél, mondjuk egy nagyobb kergetőzés, vagy csikizés, vagy valami, ami így felpörgeti a gyerekeket. Hogyha ilyet csinálunk lefekvés előtt, akkor ugye nehezebben fog utána elaludni a baba, ami túlfáradáshoz vezethet, és már is ott vagyunk, hogy túl korán fog ébredni. Illetve hát ugye az is megtörténhet, hogy könnyen elalszik, de utána felületesebben alszik, és megint csak túl korán fog ébredni. Tehát érdemes az ilyen nagyobb kergetőskézéseket és egyéb nagy mozgásokat inkább korábbra időzíteni, tehát mondjuk kora délutánra legutoljára. Akkor a napfény reggel, hogy érje a babát elég napfény, ez szintén befolyásolja a napi ritmusát, és itt majd visszatérek a szintén a következő epizódban lesz szó a reggeli napköszöntő rituáléról, de ezt majd ott fogom részletezni. És ami nagyon fontos, és sok szülőnek a figyelme elsiklik e fölött a dolog fölött, az a koffein. Nyilván most nem értitek, hát ki ad koffeint a gyerekének, pláne hogyha alvás problémái vannak, de sokan nem gondolnak arra, hogy a csokiban, teában és kakaóban is lehet, illetve van koffein, és nyilván nagyon kicsi mennyiségben, de vannak olyan gyerekek, akik érzékenyek rá, és ezeknek akár még órákkal később is, sőt, egyes tanulmányok szerint még 6 órával később is akár egy pohár kakaó vagy csoki, az elronthatja az alvást. Ez azt jelenti, ugye, hogyha az esti lefekvés előtt adunk egy pohár kakaót a gyereknek, és aztán rosszul alszik a gyerek, akkor ez sajnos lehet az okozója, tehát érdemes az ilyen dolgokat korábbra időzíteni reggelre délelőttre. Akkor nézzük meg a harmadik lépést, az alvásra hangoló esti rutint. Itt megint a kortizol stressz hormonra fogok visszatérni. Ugyanis az esti rutinnak az a egyik fő funkciója, hogy csökkentse a stresszt, hogy jó hangulatot teremtsen, hogy a gyerek biztonságba érezze magát, hogy kötődő pillanat legyen, hogy jól érezze magát az egész család. És hát, hogy meg tudjon nyugodni, mert akkor fog tudni jól könnyen elaludni, és jól aludni, tehát mindkettő. Ha ugyanis ez nincs meg, tehát nincs meg ez a stresszoldó hatása az esti rutinnak, akkor, amint már az előbb elmondtam, a stresszhormon szintje magas marad, ami felületes alváshoz és korai ébredéshez vezet. Tehát nagyon fontos, hogy az esti rutin az egy kellemes, mindenki számára kellemes, a szülő számára is kellemes legyen, a gyerek számára is kellemes legyen, és legyen egy általános, jó, nyugodt hangulata, amitől mindenki megnyugszik és felkészül az alvásra. A negyedik lépés a csend és sötétség, vagyis az alvó környezet. Hogyan okozhatja az alvó környezet, egy nem megfelelő alvó környezet azt, hogy túl korán ébredjen a baba? Nézzük meg először az élettelen környezetet. Itt ugye leginkább a hangokra, fényekre, hőmérsékletre kell gondolni. Sok szülő nagyon-nagyon gyakori, hogy hogy tavasszal, egyre több szülő fordul hozzám azzal, hogy egyre korábban kell a gyerek, és hogy most már nem bírják, és most már hajnali fél ötkor kell, és ez csak egyre rosszabb lesz. Mit csináljanak? Ugye ha ez tavasszal történik, akkor legtöbbször a ludas az a napfény. Tehát a szülő este, a legtöbb szülő azért besötétít a gyerek szobában, és akkor elég sötétnek is tűnik a szoba, viszont nem tudják, hogy hajnalban milyen fények vannak a szobában, és lehet, hogy pont olyan szögben jön a nap, hogy a függöny rései, ráncai között be tud jönni a napfény. És ugye ha tavasszal egyre korábban kell a nap, úgyhogy ez egyre korábbi ébredést fog okozni a gyerekeknél. Ilyenkor erre nagyon érdemes figyelni, tehát egy korai ébredésnél egyik legfőbb ludas, pláne tavasszal, most így télen ez nem annyira merül föl, de az, hogy egyszerűen bejön a fény az utcáról. És a fényel együtt jár az is, hogy az állatok is korábban ébrednek tavasszal, tehát kutyák, madarak, stb. Sokkal hangosabbak lesznek nyáron, kora reggel, mint télen. Például ma reggel én megfigyeltem, 7-kor keltem, hogy egyetlen egy madár csicsergett csak az ablak alatt, míg nyáron hajnali fél ötkor már egy komplett zenekar zeng a mellettünk levő fán, tehát olyankor nyitott ablaknál aludni, az szinte lehetetlen. Úgyhogy ilyenkor erre is figyelni kell, hogy milyen zajok jönnek be kívülről, és nyilván nem nagyon tudunk ezekre hatással lenni, vagy akár egy kukásautó, ami hajnali ötkor szokott elmenni, vagy egy busz, az első busz, ami hajnali ötkor megy el a ház előtt, az felébresztheti a gyereket. A hangszigetelésen kívül azzal tudunk segíteni, hogyha fehér zajt játszunk le egész éjszaka, ami elfedi ezeket a külső zajokat. Ezen kívül a élettelen környezetbe tartozik még a hőmérséklet, tehát ha túl meleg van, az felébreszti az embereket, így a kisbabákat is, és erre gondolni kell, hogy lehet, hogy este még nem érződik túl melegnek, de lehet, hogy hajnalra fölmelegszik a lakás, vagy úgy van beállítva a termosztát, hogy ugye reggelre, mire felkelünk, addigra kellemes hőmérséklet legyen, viszont ha ez túl hamar indul be, akkor ez túl korai ébredéshez vezethet. És akkor a környezetbe, az alvó környezetbe egy kicsit beletartozik ugye a szülők viselkedése is, mert ugye amikor fölébred éjszaka vagy hajnalban a gyerek, akkor a szülő oda fog menni hozzá, és valamit csinálni fog. Ilyenkor ezekbe a külső tényezőkbe ugye a szülők viselkedése is belejátszik. Tehát nagyon fontos, hogy egy hajnali ébredésnél, ha ez szerintünk még túl korai, és szeretnénk, hogy ez még az éjszaka része legyen, tehát még visszaaludjon a gyerek, akkor úgy kell viselkednünk, mint ahogy éjszaka szoktunk. És jó esetben ez azt jelenti, hogy nem kapcsolunk lámpát, tehát ha meg tudjuk csinálni, amit muszáj, akár egy szoptatást, akár egy etetést, akár egy pelenkázást, de a pelenkázást azt amennyire csak lehet én kitolnám reggelig, mert az nagyon felszokta ébreszteni a gyerekeket. De szóval, hogy ezeket a dolgokat, amiket a baba körül muszáj megcsinálni, próbáljuk meg sötétben. Ha ez nem megy, akkor egy nagyon-nagyon halvány éjjeli fényt kapcsolhatunk, és a saját viselkedésünkkel pedig arra tereljük a babát, hogy még éjszaka van. Tehát ne beszéljünk hozzá sokat, ha nem muszáj beszélni, akkor akár némán is megcsinálhatjuk ezeket a feladatokat. Ne ingereljük a babát azzal, hogy túl sokat ránézünk, hogy csikizzük, hogy rámosolygunk, hogy éneklünk neki, stb. Stb. Tehát mindennel azt sugalljuk, hogy itt még álmosak vagyunk, vissza fogunk feküdni, unalmasak vagyunk, nem érdemes ébren maradni, még éjszaka van. Tehát ez a szülő viselkedése. És utolsó lépés az elfogadható alvási asszociációk, tehát, hogy a nem megfelelő alvási asszociációkat kiiktassuk. Ugye az alvás tréningnek a feladata, addig most nagyon tág értelemben értem az alvás tréninget, tehát azt értem alatta, hogy egyszerűen másképp alszik el a baba, mint korábban. Megtanítjuk másképp elaludni. Se az alvás tréning szó nem túl jó, se a megtanítani szó, mert ugye ez nem valódi tanítás. Inkább arról van szó, hogy arra szoktatjuk a babát, hogy úgy aludjon el, ami aztán éjszaka is segíteni fog neki. Mit jelent ez? Ugye az alvási asszociációk azok a dolgok, amiket az elalvással asszociálunk. Tehát egy felnőtt esetében ez a saját ágya, a párnája, esetleg az, hogy előtte olvasni szokott elalvás előtt, egy kisbaba számára pedig bármi, ami körülveszi elalvás közben, ha ez a szülő, akkor az a szülő. Tehát azok a babák, akik este a szüleikkel alszanak el, akár mondjuk szoptatás közben, azok éjszaka, hogyha fölébrednek, akkor szintén ugyanezt a környezetet, ugye itt most a szülőt és a szoptatást értjük környezet alatt, ugyanezt fogják várni, illetve ugyanerre lesz szükségük, amikor fölébrednek, és ahhoz, hogy visszaaludjanak. Ugye ez egy általánosabb dolog, tehát itt az éjszakai ébredésekre is kihat, viszont a reggeli ébredésre úgy fog kihatni, hogyha a baba, amikor fölébred éjszaka, teljesen más környezetet tapasztal, mint amit elalváskor látott, tehát nincsenek jelen az alvási asszociációi, tegyük fel, egy kis ágyban ébredt fel egyedül, míg anyukája szoptatta elalvás közben, akkor nem csak arról van szó, hogy neki szüksége lesz a visszaalváshoz megint a szoptatásra, hanem arról is szó van, hogy amikor fölébred, akkor hirtelen ő azt fogja észlelni, hogy baj van, hogy itt valami nagy változás történt, és nem tudja, hogy került a kis ágyba, hiszen ő már aludt, amikor letették, és neki ez egy vészjelzés. Éppen ezért meg is fog egy picit ijedni. Nem biztos, hogy minden baba, de azért ez jellemző, hogy egy picit megijednek, hirtelen dezorientáltak lesznek, nem tudják, hogy kerültek oda, stb. Tehát nem elég az, hogy a visszaalváshoz szükségük lenne a szülő segítségére, de ráadásul a visszaaltatás nehezebb lesz, hiszen ők már egy olyan állapotból indulnak, ami nem ideális az alváshoz, tehát ugye egy stresszes állapotból, hiszen megijedtek. Úgyhogy ez nem lesz ideális a visszaaltatáshoz, akkor se, hogyha a szülő gyorsan megad mindent, amire a babának szüksége van, adott esetben mondjuk újra elkezdi szoptatni. És ez a reggeli ébredésekre úgy hat, hogy a reggel felé haladva, tehát hajnalban, már kisebb az alvásnyomás. Az alvásnyomás az azt jelenti, hogy mennyi késztetésünk, motivációnk van visszaaludni, mennyire szeretnénk visszaaludni, mennyire szeretnénk elaludni. És ez az alvásnyomás azzal együtt csökken, hogy előtte mennyit aludtunk. Egyébként egy adenozin nevű vegyület halmozódik fel ébrenlétkor a szervezetünkben, és amikor ebből az adenozinból már elég sok van, akkor gyakorlatilag az adenozin szintje az alvásnyomással párhuzamosan nő. Tehát amikor az adenozin szintje már nagyon magas, az azt jelenti, hogy magas lesz az alvásnyomás, tehát nagyon szeretnénk elaludni. És ez a vegyület alvás közben tisztul ki a szervezetből. Tehát fokozatosan, ahogy alszunk, egyre kevesebb adenozin lesz a szervezetünkben. Tehát amikor reggel fölkelünk, lehet, hogy még álmosak vagyunk, de az alvásnyomás már nem olyan magas, mert már nincs olyan sok adenozin a szervezetünkben, és éppen ezért nehezebb lesz visszaaludni. És így vannak ezzel a babák is. Tehát, hogyha ő hajnalban fog felébredni, Tehát egy éjszakai ébredésen minél közelebb van a reggelhez, minél többet aludt már előtte, annál nehezebb lesz visszaaltatni. És éppen ezért egy ilyen alvási asszociációkra visszavezethető ébredés, az lehet, hogy éjszaka még könnyen megoldható, gyorsan visszaalszik a baba, de hajnalban már nem. Éppen ezért az alvási asszociációkat is érdemes úgy alakítani, hogy azok egész éjjel a baba rendelkezésére álljanak, tehát, hogyha szoptatással altatunk, akkor érdemes együtt aludni, úgyhogy a baba önkiszolgáló módon a lehető legkevesebb erőbefektetéssel és a lehető legkisebb ébredéssel meg tudja ezt oldani saját maga, tehát, hogy tudjon szopizni újra, vagy akár szülői segítséggel, de hogy minden esetre a babának kevés, ne kelljen nagyon felébresztenie magát ahhoz, hogy elérje azt, hogy újra rendelkezésére álljanak az alvási asszociációi. És ez a korai ébredés, ezzel be is fejeztük a korai ébredésre vonatkozó 10 lépéseket, tehát az 5 lépést végignéztük, megnéztük, hogy hogyan hathat a korai ébredése, és hogyan lehet megoldani ezt a problémát azzal kapcsolatban, hogyha nem megfelelőek a céljaink, ha nem elég jó a napi rend, ha nem elég jó az esti rutin, ha nem elég jó az alvó környezet, vagy pedig, hogyha nem jók az alvási asszociációk, nem célra vezetőek. Ez a korai ébredés probléma, ez nem sokára még aktuálisabb lesz, ugyanis nem sokára jön a téli időszámítás. Ez mi azt jelenti, hogy egy olyan baba, aki most 6-kor kell, az jövő héten már 5-kor fog kelni, ugyanis visszaállítjuk az órát 1 órával. Úgyhogy erről fog szólni a következő epizód, a téli időszámításról fog szólni, hogy mit csinálhatunk ilyenkor. Mert lehet, hogy önmagában a téli időszámítás nem lenne probléma, de ha már most is elég korán kell a baba, és éppen hogy az elviselhetőség határán van, akkor a jövő héten már valószínűleg nem fog az elviselhetőség határain belül maradni, mert 1 órával korábban fog kelni. Úgyhogy remélem, meghallgatjátok a következő részt is, amiben arról lesz szó, hogy mit csináljunk a téli időszámítás kezdetekor. Remélem, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!